Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Nyűjtő mai adásában Martos Gábor műkereskedelmi szakértővel fogok beszélni, aki azon kívül, hogy műkereskedelmi szakértő, író is, és műkereskedelmi témájú könyvek garmadát adta itt ki az elmúlt években, legutóbb pedig egy nagyon érdekes könyvet, aminek az a címe, hogy Önarckép nyaklánccal, női alkotók a műkereskedelemben. És nem olyan régen beszélgettünk Gáborral itt a gyűjtőben arról, hogy hogyan alakult a múlt évi műkereskedelem, nem csak Magyarországon, hanem a világban, és akkor megbeszéltük, hogy ez egy olyan izgalmas téma, amire egy külön műsort fogunk áldozni, és akkor ez most itt meg is történik. Igaz, Gábor? Üdvözöllek!
Itt köszönöm szépen a meghívást!
És ez egy, nem egy picike kis könyvecske, hanem azért itt nézegetem, elég vaskos, legalább 3 centi oldalszámra.
Oldal, ahogy én emlékszem. Uh-huh. Az utolsó, majdnem 100 oldal az a függelék, ami tulajdonképpen táblázatok, rangsorok és egyebek, ami természetesen ugyanúgy része a könyvnek, de mondjuk a maga a szövegtest, hogy így mondjam, az mondjuk olyan 400 oldal körül van.
Ez egy eléggé kurens téma manapság. Bármi, ami a nők szerepvállalásával, vagy szerepének változásával kapcsolatos gazdaságban, vagy akármilyen szakmában, ez manapság egy... Úgy is mondhatnám, hogy felkapott téma, de ezzel egy rossz árnyalatot adnék ennek a felvetésnek.
Bocsánat, ha közbeszólhatok, olyannyira nem ugye, hogy ez az egész, tehát tényleg, ahogy mondod, hogy az elmúlt években az, hogy a nők helyzetével való foglalkozás az valahogy tényleg nagyon előjött. Nyilván ezt a Me Too és nagyon sok minden nyomta meg az elmúlt években.
Igen.
Ugye a Me Too az valamikor ilyen 17 vége, 18 eleje táján indult, ha én jól emlékszem, és én mindig azt szoktam erre mondani, bár hát nyilván természetesen bizonyítani nem tudom, hogy én előbb kezdtem ennek a könyvnek az adatát már összerakni, és gondolkoztam már erről a könyvről, mielőtt aztán így az élet tulajdonképpen alájött volna, hogy igen, ez egyszer csak tényleg ilyen nagyon fontos, és hát igen, valószínűleg ez a rossz szó, a divatos, mert itt azért ennél többről van szó, de valahogy tényleg a kor valahogy egyszer csak egyre jobban és jobban hozza elő azt, hogy a nőkre való odafigyelés az azért egy fontos része legyen a közbeszédnek, a gondolkodásnak és sok minden más.
Hát igen, ez nyilvánvalóan egy teljesen változó szférája az életnek, a nemek különböző szerepeinek abszolút egyértelműen egy ilyen paradigma tikus váltása van jelen pillanatban, úgyhogy ezzel foglalkozni kell, és ez a könyv, ez abban a szempontból néz rá erre a problémára, hogy a nők milyen módon vállalnak szerepet a művészetben, akár művészként, akár műkereskedőként, akár egyéb szereplőiként a művészeti világnak, műkereskedelemnek, intézményi világnak.
Illetve alapvetően az a hogy mondjam, csak a kiinduló pontja, vagy a főcsapás iránya, nem tudom, hogy mondjam ezt szépen, hogy ugye az az érdekes, hogy, tehát én nem vagyok, bocsánat, azt még hozzá kell, ugye én nem vagyok művészettörténész, tehát én a műkereskedelem felől nézek mindent elméleti szinten, hogy és az ember ezt figyeli, mint ahogy én azért most már több mint 20 éve foglalkozom ezzel, hát azt automatikusan mindenki látja, hogy a nők nek az árai a műkereskedelembe hihetetlenül elmaradnak a férfiaknak az áraihoz képest. És én tulajdonképpen azt mondtam, hogy na, akkor ezt nézzük meg most tényleg, ugye a műkereskedelem ebből a szempontból, most lehet mondani, hogy a műkereskedelem az egy reális értékmérője, vagy nem, de ebből a szempontból biztos, hogy összehasonlításra ad alapot, hiszen ennyiért adták el az egyiket, annyiért adták el a másikat, akkor a kettőt össze lehet mérni. És lehet azt mondani, hogy nem biztos, és nyilván így is van egyébként, nem, hogy nem biztos, hanem nyilván így van, hogy nem a műkereskedelem a művészetnek az alapvető értékmérője. Ezt én a korábbi könyveimben már azért többször le is írtam. Sőt, hát ennek van egy nyilván egyfajta, legalábbis a nagy közönség felé egy torzító hatása, ugye? Tehát amikor azt olvasom, hogy valami nagyon drága, akkor azt gondolom, hogy hoppá, hát akkor az biztos nagyon értékes, nagyon jó, nagyon szép kell legyen, és amikor aztán ez a kettő valamilyen módon bennem összeütközésbe kerül, mert azt látom, hogy baromi drága, de azt látom idézőjelben, hogy ilyet én is tudok, ugye, tehát ez az én előző könyv egyik erre visszautalva. Szóval, hogy akkor meg ugye van az értékválság és a baj az emberekben. De az viszont, az nagyon fehéren-feketén látszik, hogy a férfiaknak hol van az árszintje, és a nőknek hol van az árszintje, akár átlagosan nézve, akár összességében nézve, akár egy-egy alkotóra lebontva nézve. Tehát csak, hogy mondjak egy, bocsánat, csak egy konkrét példát, hogy mondjak, hogy lehessen érteni, hogy körülbelül miről beszélünk, ugye? A világ legdrágább élő művésze, a Jeff Koons, $91 millió. A világ legdrágább élő női művésze, a Jenny Saville, $11,5 millió. Tehát 91 és 11,5 millió. Szóval, hogy lehet azt mondani, hogy a Jeff Koons 9-szer tehetségesebb, nyilván ez így nem mérhető, de lehet ezt mondani, de hogy ez azért ez nem egy normális dolog, és mondom, ez csak a jéghegy csúcsa, vagy ez egy példa, hát a könyvben valószínűleg több száz példát lehet erre találni.
De egyébként nagyon annyira sok felé vezet ez az egész probléma, akár mondjuk a kezdetekkel is foglalkozhatunk, hogy ugye az első komolyabb művész, aki a reneszánsz idején ismert volt, az Artemisia Gentileschi, például egy roppant tehetséges nő volt. Hogy a csodába tudott egyáltalán festőnőként érvényesülni akkor abban a világban, ahol ez a szakma, mert hogy szerintem a kutya talán itt van elásva, hogy ez is egy szakma volt. A nőknek pedig nem igazán volt szakmájuk, tehát ez egy ugyanolyan munka volt, mint a többi másik, és a nő hagyományosan nem végzett munkát, hanem az otthoni teendőket látta el.
Az se véletlen, hogy miért nem ismerünk női művészeket a régmúltból. Uh-huh. Közben igen. Ugye én a könyvben ugye írom, tehát hogy ez ugyanúgy van egyébként, mint minden a világon, ugye, hogy már a régi görögök is. Mert a régi görögök, sőt, hát még korábban Egyiptomban is voltak festőnők, és onnan egy, maximum egy-két nevet ugye néha uh-huh. valahonnan ki lehet fogarászni. De ismerni nem ismerjük. És akit te mondtál, ugye az Artemisia Gentileschi, és hogy ő hogy lett egyáltalán festő. A könyvben én hivatkozom egy firenzei projektre, ahol kifejezetten a firenzei női festőket próbálják meg összegyűjteni, és az elmúlt nem tudom én 11 néhány évben több száz reneszánszkori női firenzei festőt tudtak azonosítani, akiknek a nagy részének korábban a nevét soha senki nem hallotta, nem is tudtak róla, hogy léteztek. Uh-huh. Lehet, hogy képeiket ismerték, csak vagy ismeretlen festőként tartották számon, vagy, és ez is nagyon gyakori volt, valamelyik férfi festőnek a munkájába sorolták bele nyilván különböző, uh-huh. hogy mondjam, csak stílusjegyek, vagy nem tudom én mik alapján. Tehát hogyha most elkezdjük ezt megkaparni, akkor kiderül, hogy voltak nők, eltűntek. Az Artemisia Gentileschi furcsa módon, vagy szerencsére, vagy nem tudom, hogy is azért van még egy-kettő, mert a Lavinia Fontana is van, meg, tehát hogy vannak azért egyen-ketten. Az a nagyon érdekes, és akkor itt válaszolok arra, amit kérdeztél, hogy ő hogy lett egyáltalán festő. Ugye ezek mind úgy lettek festő, hogy a családjuk, általában az apjuk, az valamilyen festőműhelyt vezető, elfogadott, a szakmában elfogadott, közismert festő volt, és a kicsi leánka ottan téblábolt a műhelybe. És adtak neki egy ecsetet, meg egy festéket, hogy nyugton legyen, és csöndben legyen, és mindenki más, a férfiak tudjanak tőle dolgozni, és amikor kiderült az 5., 6., 8., 10. ecset vonásából, hogy hoppá, ez egy tehetséges gyermek, akkor az apja elkezdte tanítani. És hogyha eljutott arra a szintre, mint egyébként, ahogy a Gentileschi eljutott, hogy aztán ő ugye európai udvaroknak, tehát királyi, nemesi, főnemesi udvaroknak Londontól Madridig lett udvari festője, onnantól aztán már rendben volt, mert akkor azt mondták, hogy hát persze, hát hogyha ő festi meg az uralkodó portréját, akkor az úgy rendben van. És érdekes módon a Gentileschi pontosan ezzel olyan társadalmi státuszt tudott a művészete révén magának kivívni, amit a korban egyetlen más nő sem. És ezek nevetségesek a mai szemmel nézve, de akkor egészen elképesztő kiváltságokat élvezhetett, csak hogy mondjak ilyen példákat, például egyedül utazhatott, értsd, a férje nélkül. Uh-huh. Egyedül vásárolhatott festéket, mert egy nő nem vásárolhatott festéket, vagy egyáltalán festőszerszámokat. Egyedül vásárolhatott festéket, értsd, a férje beleegyezése nélkül. Egyedül köthetett üzletet, ami praktikusan azt jelentette, hogy például a saját festményeit eladhatta, megint csak értsd, a férjek engedélye vagy közreműködése nélkül. És ez akkor egy fantasztikus kiváltság volt az ő számára. De nehogy azt higgyük egyébként, hogy ez valahol ottan a sötét középkor, jó, ez ráadásul pont a fényes reneszánsz, de akkor is, hogy ez így van. Mert a könyvben van példa olyan amerikai festőnőre, akinek a férje diplomataként a Franco rezsim Spanyolországában szolgál, tehát a 20. század második feléről beszélünk, és nem lehet önálló bankszámlája az asszonynak. Csak a férje révén. És amikor el akar válni, akkor a frankó Spanyolországában, mondom, már 20. század második felében vagyunk, nem válhat el, hanem vissza kell menjen Amerikába, hogy el tudjon válni a férjétől. Tehát azért ezek nagyon, hogy mondjam csak, sok száz évnek valahogy a beidegződéseit, vagy idézőjelben rossz hagyományait görgetjük magunk előtt folyamatosan, és akkor nem akarom azt az egyébként rettenetesen szemléletes példát mondani, de hát most hülyeséget mondok, hiszen mégis elmondom, hogy ugye 1860-as évek, nincs olyan nagyon régen, 1860-as évek. Oroszországba kiadnak egy nagyon szigorú nővédelmi törvényt, amelyben leírják, hogy attól kezdve terhes asszony a férje bottal nem üthet, csak ostorral.
Hát szóval... Igen, innen, ha ezt nézzük, akkor nagy a lemaradás, amit be kell hozni a mai festőnök.
A rettenetes baj, hogy ez egyfajta szemléle van emögött való. Vagy én nem tudom mi, tehát hogy egy olyan típusú, furcsa módon a könyv, ennek a mostani, amiről beszélünk, könyvnek az egyik bemutatóján egy gyűjtő házaspárral beszéltünk, és ott fölmerült ez, hogy ez vajon mióta van így. Uh-huh. És azt mondta az egyik legismertebb magyar műgyűjtő, hogy valószínűleg az ősember barlangja óta. Tehát, hogy valahogy ez a férfi-női distinkció, ez valahogy ott, onnantól valahogy ez így. És az a baj ebben, és akkor megint csak az egyik alapmondatomat hadd mondjam itt el, ami tulajdonképpen talán a legerősebb lökés volt arra, hogy én ezt a könyvet elkezdjem összerakni és megírjam. A Lee Krasner, ugye a Jackson Pollocknak volt a felesége, és akiről ma már minden művészettörténet leírja, hogy legalább olyan fontos szereplője volt az absztrakt expresszionizmusnak a háború utáni Amerikában, mint mondjuk a Jackson Pollock. Most akkor megint tegyünk egy összehasonlítást, a Jackson Pollocknak a legdrágább képe, eladott képe az 200 millió dollár, a Lee Krasneri az 11,5 millió dollár. Szóval, hogy megint azért érezzük a különbséget. De nem ez a, mert ez, még csak azt sem mondom, hogy ez hagyjám, mert nyilván nem ez a hagyjám, mert pont erről szól ez az egész könyv, hogy vajon ez miért van akkor így, hogyha közben meg azt mondjuk, hogy művészettörténeti fontosságában meg ugyanolyan fontos. De azt mondja a Lee Krasnernek 1937-ben a Hans Hofmann, aki őt akkor festeni tanítja egy festőóra végén, megállván a képe előtt, és azt mondja, hogy ez olyan jó, hogyha nem tudnám, hogy maga festette, nem mondanám meg, hogy egy nő csinálta. Na most ez milyen mondat? És ez mind ott van a Gentileschi, ahogy már a végén igen. Eljut nagy nehezen oda, hogy egyedül vehet magának festéket, és egyedül eladhatja a képét a férje engedély. Szóval, hogy ez valaki eljut egészen a 30-as évekig, de akár tovább is. Hát még a Bauhausnak ugye az egyébként nagyon demokratikusnak tartott, vagy modernnek tartott Bauhausnak, amelyiknek az alapító okiratában ott van, hogy a fajra, vallásra, nemzetiségre, nem tudom én mire való tekintet nélkül mindenki felvételt nyer a Bauhausba, akinek megfelelő tehetsége van.
De egyébként,
és akkor azt pedig azt, és akkor közben nézd meg, hogy a Bauhaus napban gyakorlatilag az összes nő, aki oda bekerül, az valahogy mind a textilosztályba kerül. És ez nem véletlen, nem csak azért, mert ugye az is egy ilyen kvázi hagyomány, persze a nő, ha művész, akkor úgy szövögessen, meg nem tudom én micsoda, mert az a női dolog, ugye? Nem, hanem azért, mert a Bauhausnak az alapítója, atyája, ugye a Walter Gropius, az többször kimondja, hogy a nők nem tudnak három dimenzióban gondolkodni, csak két dimenzióban. Hát megint ott, miről beszélünk? Szóval hol élünk, milyen világban élünk, olyanban, amilyenben tudjuk. De szóval, hogy ez valahogy görgetődik folyamatosan tovább egész a
ha úgy hát tetszik, a mai napig. Mert ahogy itt a könyvetbe olvasom, például Amerikában csináltak egy felmérést, hogy 2008. január 1 és 2018. december 31 között megnézték, hogy 26 amerikai múzeumban, vezető amerikai múzeumban a gyűjteményben milyen új művek kerültek be, és összesen 260.470 új mű került be ez idő alatt ezekbe a múzeumokba, és ebből mindössze, tehát a 260.470-ben mindössze 29.247 darab volt női munka, ergo 11%-a. Szóval azt hiszem, hogy még nagyon messze vagyunk attól, hogy ledolgozzuk ezt a hátrányt, ami...
Igen, ha most megint ugye az én oldalam, jó, én igen, tehát én ilyen háttér dolgok is nyilván vannak a könyvben, tehát az, hogy a múzeumoknak a gyűjteményezési politikája, a kiállítás politikája, tehát gondolj bele, hogy a madridi Prado, ami nem tudom én hány száz éve, ugye 200 éves évfordulója volt, ha jól emlékszem, pár évvel ezelőtt működik, ott a néhány évvel ezelőtti kiállítás volt a második olyan kiállítás, ami női alkotóknak a munkájából áll, pontosabban egy, illetve ott kettő, mert épp a Gentileschi és a Lavinia Fontánának volt egy páros kiállítása, ami kvázi nőt mutatott be. De ha megnézzük a MoMA-nak, tehát a Museum of Modern Art-nak New Yorkban a kiállításai. A Museum of Modern Art-ban, ha már az előbb a Pollock-Lee-Krasner házaspárt említettük, a Pollocknak a halála óta 5 darab önálló nagy kiállítása volt a Museum of Modern Art-ban, a Lee-Krasnernak meg 1.
Hát igen. Egy terület van viszont, ahol szerintem jók vagyunk mi nők. A műgyűjtés.
Ez nem lát.
Igen. Nem, mindenhol igen, de ahol látványosan itt a műkereskedelemben, mert azért a Peggy Guggenheim, vagy például a Gertrude Stein érdemeit azért nehezen tudnánk elvitatni, és őnekik, és még akkor sorolhatnánk ezt a vonalat, hogy a nőknek mekkora szerepe volt abban, hogy a modern műgyűjtés, illetve intézményi műgyűjtés abban a formában, ahogy ma létezik, kialakuljon.
Ez így van, ugyanakkor én egy nagyon-nagyon pici fejezet van, mert hát azért nyilván ebben a könyvben mindenről nem lehet beszélni, annak még akkor sem, ha ez egyébként tényleg egy ilyen elég vaskos munkának sikeredett. Szóval, hogyha azért, ha például megnézed a nagy műkereskedőket, tehát a Kahnweiler, a Duven, akiket, szóval, hogy miközben ott is voltak nők, de ott is ugyanúgy, mint a festőknél, hogy nem nagyon tudjuk. Én nekem van, mondom, egy nagyon pici fejezet a könyvben, ahol három műkereskedő nőt csak felvillantás szinten megmutatok. És valóban egyébként persze, és ma már a gyűjtők között is érdekes módon, tehát a mai nap is nagyon sok a nő, és nagyon sok ahogy te mondod, ugye a Gertrude Stein is ugye gyűjtő volt, de amellett mégis egy ilyen csomópont, aki körül úgy az egész valahogy úgy ford. Tehát ilyenek azért vannak, meg ma már ugye azért, de ugye, ahogy te is mondod, hogy hát a Louvre-nak ugye most néhány hónapja, vagy talán tehát egy éven belül volt, ugye, hogy kinevezték az új igazgatóját, az első női múzeum igazgató a Louvre élén például. Tehát ugye ebből is látszik egy csomó ilyen dolog. De hogy visszatérjünk akkor erre a műkereskedelmi kérdésre, hogy azt azért nagyon nem tudom, hogy mennyien tudják. Ugye, hogy az, hogy a Mangók, aki ugye ma a világban, a műkereskedelemben az egyik legnagyobb sztár, tehát a nagyon nagy pénzeken, nagyon nagy hírveréssel, és így tovább forognak ugye az időnként előkerülő munkái a műtárgypiacon, hogy azt például egy nőnek köszönhetjük. Az ő sógornőjének, ugye a Teónak, a testvérének, a feleségének, a Johanna Van Gogh Bongernek, aki ugye amikor meghalt a Van Gogh, és majd rá egy évre nem egészen meghalt ugye a testvére, a Teó, és ott maradt ez a szerencsétlen 20 éves nő özvegyen, a nyakába szakadt teljes Van Gogh életművel. És mindenki azt mondta neki, hogy dobálja szét ezeket, mert nem érnek ezek semmit. Akkor ő föltette arra az életét, hogy ő megcsinálja a Van Goghot, és megcsinálta, és fölvitte arra a szintre, ahol ma van.
Egy nagy baj van, Gábor. Már megint lejárt a műsoridőnk.
Az ilyen.
És a felét nem tudtuk megbeszélni, és szerintem, ami nagyon érdekes és kimaradt, az a magyar műkereskedelem. Úgyhogy hát köszönöm szépen a figyelmet a hallgatóknak, Martos Gábornak ezt a beszélgetést, és szerintem egy következő alkalommal folytatjuk, jó? A magyarokkal.
Jó.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet még egyszer, a műsort pedig 15 óra 35-kor vasárnap ismételjük, a mikrofonnál pedig Gerebenk Kata volt.